Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Jó napot kívánok, a Klubrádió mikrofonjánál Bolgár György. Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy Pécsett is rengetegen, egyesek szerint akár 10 000-en voltak kíváncsiak Magyar Péterre tegnap este. Vajon fenn lehetett tartani ezt a rendkívüli érdeklődést egészen a választásokig? Ide tartozik, hogy Magyar gyerekvédelmi tüntetést hirdetett péntek estére a belügyminisztérium elé. De mint kiderült, ezt egy nappal azután tette, hogy a diák szervezetek hasonló demonstrációt szerveznek. Az övé majd nagyobb lesz, de vajon miért hívta össze? Hiszen sejtheti, hogy nem jönnek össze annyian, mint legutóbb a Kossuth téren voltak, és Pintér Sándor belügyminiszter sem fog lemondani. Ugyancsak hozzá kapcsolódik, mármint Magyarhoz, hogy Orbán Viktor hajlandó volt az utcán pár percet válaszolni a Telex portál kérdéseire, ám csak azt ismételgette Varga Judit hangfelvétele ügyében, hogy ő a legfőbb ügyésznek hisz, a legfőbb ügyésznek hisz, a legfőbb ügyésznek hisz, valamint, hogy Magyar Péter a baloldal belügye, a baloldal belügye majd lerendezik egymás között a baloldal belügyét. Eléggé egybites válaszok, nem? Többre nem telik a miniszterelnöktől? Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy az amerikai nagykövet meghívására az idén Iványi Gábor és Schmidt Mária is részt vett a széderesti vacsorán, amelyen tavaly a Mazsi Hisz és a Jobbik elnökének megjelenése keltett figyelmet? És végül beszéljük meg, hogy Ungár Péter, az LMP társelnöke szerint vörös polip irányítja a városházát Budapesten. Akkor helyette jöjjön inkább a zölden lefestett narancs? Telefonszámaink még egyszer. 387-84-52 és 387-84-53. Halló, jó napot kívánok!
Halló, kívánok! Homor József vagyok Zalaegerszegről.
Parancsolja!
A Magyar Péter én szerintem a népszerűségét nagyon jelentős részben annak köszönheti, hogy olyan önokhoz szól, és olyan dolgokról beszél, ami az újdonság, tehát ismer dolgot, de mégis az újdonság erejével hat, mert úgy fogalmazza össze, és szerintem azokra támaszkodhat minden esetre, akik ingadozók voltak a választásokon. Néhány százezer talán azért szavazott a baloldali, vagy hát az ellenzéki pártokkal eddig, mert nem értett egyet az Orbánékkal, de igazándiból nem voltak meggyőzőek, ezek is oda mennek, és én szerintem biztos, hogy van legalább 500 000 olyan ember, aki eddig jobb híján a Fideszre szavazott, mert nem akart úgynevezett baloldali vagy liberális politikusokra vagy számára nem szimpatikus, vagy a propaganda által lejárattatott politikusokra szavazni, és inkább akkor hagyjuk, maradjanak még 4 évig címmel mellé állt az Orbánéknak, és most van egy új alternatíva, vagy úgy tűnik, hogy van, mintha lenne egy kibontakozóban lenne egy új alternatíva, és ez növeli a táborát.
Az ön ismeretségi körében Zalaegerszegen mi a véleménye azoknak a közélet politikai iránt érdeklődőknek?
Nagyon sokan fognak mellé állni. Nagyon sokan. Ugye az Orbán demokrácia tönkretevő, és a magyar emberek nevét, Magyarország jó hírét tönkretevő politikája miatt nem jöhet számításba egy csomó ember számára. Viszont nem voltak elég hatékonyak, nem voltak elég tevékenyek az ellenzékiek. Tehát inkább betagozódtak a rendszerbe, semmilyen látványos megmozdulásuk itt a megyében nem volt, még akkor is, hogyha szemben látható dühítő gyalázatokat követett el a Fidesz, nem egy nem egy lépésével.
Igen.
És
de hát ennek
én
nyilván...
azt gondolom, hogy ugyan nem kristályosodott ki a Magyar Péternek az ideológiai, meg eszvei, meg mit tudom, meg dolgai, még a jövő perspektívája is csak nagyon-nagyon-nagyon. Az biztosan látszik azonban, hogy egy olyan ember van a színen, aki nem fog kezet politikai értelemben Orbán Viktorral.
Hát Orbán Viktorral nem, de volt a napokban egy interjúja a Brit Financial Times-nak, és ott azt mondta, hogy Orbán nélkül, illetve Orbán haverjai nélküli Fidesszel esetleg tudna kezdeni valamit. Nem mondom, hogy ez nem sokkal jobb, mint a jelenlegi Orbán rendszer, és valószínűleg sokan így gondolják, de azért úgy látszik, mintha nyitottabb volna a természetes közege az eredetileg jobboldali, ma már szélső jobboldali Fidesz, mint a baloldali, balliberális ellenzék.
Hát nézze, azonnal kell, tehát egy kormányváltáskor azonnal kell 40 ezer ember. Méghozzá szakember.
Hát igen.
Ennél nincsen, tehát egy kis ország vagyunk, ez nincs. És mindenki volt valaki. Tehát attól, hogy volt Magyarországon 1 millió pártag, attól még nem tehát azoknak az embereknek a nagyobb része még él. Tehát most akkor mindenkitől lehet beszélni a múltjával. Aki valamit akar normálisan csinálni, és megvalósítható alternatívát fog fölmutatni, működőképes alternatív, amellé fognak állni. Uh-huh. A másik dolog az, hogy ő a nyilvánosság előtt van, nézzel meg az Orbán mit csinált, elment egy magtárba.
Hát tényleg nevetséges.
Ahol előtte voltak a hívei, mögötte meg a milliárdok, vagy a milliók, ugye a magok, ez lehet, hogy ha én lennék egy ilyen ügyes szerkesztő, akkor elővenném a Hitlerről készített akkori propaganda képet, hogy milliárdok vannak, vagy milliók vannak mögöttem. Ugye itt is meg lehet mutatni, hogy ott van a magömlés nyomán, ott van egy mögöttes háttér.
Igen, hát egész elképesztő helyszín volt.
Ez egy primitív dolog. Mutatja, csak arra hoztam fel, hogy már nem tudok hova menni, most már egy magtárba mennek.
És ugye azért, hogy előadhassa, hogy ő az első falusi miniszterelnök, aminek ugye megint nincs semmi alapja.
Hát ugye falusi, hát szóval aki látott belül magtárt, hát most látom. És nem hiszem, hogy egyébként mondjuk mint falusi, vagy hogy lenne annyira falusi, hogy a teheret meg a biciklit meg tudná különböztetni.
De hát tegyük föl, meg tudja különböztetni, de nyilván így a választóknak akart üzenni, hogy tudjátok, vidéken mi vagyunk a legerősebbek, azért, mert én értek a vidék, a falvak nyelvén, hiszen onnét jöttem, és így tovább.
Most ugye a nagyon nagy, ha én lennék a Magyar Péteri rendre, azért rákérdeznék, ugye előbb-utóbb elő fog kerülni ez az ukrán háború kérdése, hogy azért amikor valaki békét mond, akkor ezt hogyan képzeli? Mert arról a magyar politikusok sem, ez a jachtkakadó külügyminiszter, sem Orbán soha semmit nem mondott, hogy hogyan képzeli el a békét. Úgy, hogyha mondjuk minket támadnának meg, akkor odaadná a béke fejébe Szabolcs Szatmárt, meg Borsod a Bahújt, hogy béke legyen.
A Tiszántúlt odaadná.
Ugyanilyen szituációk vannak. Tehát azt, hogy technikailag rá kellene kérdezni, hogyan is van a béke?
Igen.
Hát az ország egy negyedét elfoglalják az oroszok, akkor legyen béke. Már elnézést, de hát ugye mindenfélének tudjuk mondani a 48 vagy 49-ben minket letaroló oroszokat, meg az 56-ban letaroló oroszokat, és az orosz hadseregnek ugyanolyan töredéken harcolt a fronton, vagy itt nálunk, vagy volt itt, mint most Ukrajnában, sőt. És nem tekintjük háborúnak, és a szomszédunknak nem segítünk. Tehát vannak olyan erkölcsi és olyan technikai világgazdasági kérdések, amire azért kellene választ adni, méghozzá nagyon sürgősen. Van még egy nagyon érdekes dolog. Tegnap az ATV-ben azt hiszem, hogy az Ungár a valamelyik kormánytévére, Schmidt Mária ült egy ilyen egy ilyen konferencia, tehát teljesen egy időben
hát végül is családilag ismerik egymást, nem? Együtt ülhetnek, ha együtt voltak, nem tudom.
Nem együtt voltak.
Nem együtt voltak?
Hanem egy időben volt riport velük, az teljesen feltűnt. Én azt gondolom, hogy az Ungár Péterék vonalát már nem nagyon lehet az Orbán ellenes vonalhoz vinni ezek után. És szerintem az amerikai nagykövet is úgy gondolta, hogy érdemes őket együtt meghívni, hiszen egy család. Én nem tudom.
Mondjuk az amerikai nagykövet Schmidt Máriát hívta, és Iványi Gábort, ugye ez volt az érdekes.
Igen. Elnézést, akkor ottan eltér.
Az itt éppen a nagy különbözőségek miatt történt, ugyanúgy, ahogy tavaly a Mazsikisz elnök és a Jobbik.
Igen.
Igen, de az, hogy Ungár Péter Vitézi Dávid indításával, hát egyfelől nyilván életben akarja tartani a pártját, ezt a részét még megértem. De az egyre nyilvánvalóbb, hogy a szakember öltözékébe bújtatva gyakorlatilag az ellenzék elleni támadás következik.
Igen, a közlekedés ezért, nem?
Hát állítólag, ugye nem mindenki
szerint. Azért a sokszínűbb, tehát ott azért mondjuk a szivárványnak csak egy pici töredéke az, amiket képvisel a szivárvány teljességéhez. Nagyon sokfajta oktatásügyi, szociális, tudom én, városgazdálkodási és működtetési dologban. Tehát ő nem hisz a vitézi rendszerről, a város jövőjét működtető rendszerről épp úgy nem szólt, mint a hadügyminiszter felesége. Kérdezem én, a hadügyminiszter majd az éjszakai órákban meg fogja beszélni a budapesti főpolgármesterrel a hadügyi kontra budapesti ügyeket?
Hát sok érdekes dolog történhet.
Ráadásul ugye az új rendelet szerint a hadsereg védeni köteles a miniszterek hozzátartozóit is. Akkor igen. Ez, hogy is veszítem.
Igen, hát érdekes történetek lesznek ezek, igen, még, igen. De az biztos, hogy már rég volt ilyen érdekes, igen, választás.
Magyar Péter mindenesetre én szerintem a várakozók, a választani nem tudók közül fogja a szavazatokat elvinni. Második vagy harmadik erőre tippelem európai választások.
Most éppen azt írta a Facebook oldalán, Dombóváron van egyébként jelenleg. Arra hivatkozik, nem tudom milyen kutatás ez, hogy a legfrissebb kutatás szerint a Tisza párt támogatottsága 26%. Hát ha ez így van, nem tudom, de ez meghökkentő.
Számokat lehet mondani. Nyilván, ha majd meg tudja mérni a mindenki által a publikálásra felhasznált közvélemény kutatás, akkor lesz ez igaz, de minden esetre nagyon érdekes, és tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ezt minden párt elkötelezettségünk, hogy szükség volt, hiszen abban a nagyon nagy választani el nem menő, vagy pedig kényszerből ide-oda szavazó tömeget tudja megszólítani. Én azt mondom, hogy hajrá demokrácia.
Igen. Köszönöm szépen. Viszont hallásra.
Köszönöm szépen.
Háló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Gergely vagyok Budapestről.
Igen.
Üdvözlöm a bolgár urat és a hallgatókat is. Lenne egy kérdésem, hogy kinek az érdeke, hogy a Fidesz visszaszerezze az irányítást az önkormányzatok felett, így Budapest felett is, és mi lehet ennek a következménye?
Hát kinek az érdeke? Fidesznek és Orbán Viktornak az érdeke, hogy visszaszerezzék, nem?
Mert a Magyar Péter a Klubrádióban is erősen támadta Karácsony Gergelyt, és a demokratikus pártok által jelölt polgármestereket.
De nem támogatta.
A budapesti mocsár lecsapolásáról beszélt, és ugyanezt megismételte Pécsen is.
De nem támogatta sem Szent Királyi Alexandrát, sem Vitézi Dávidot legalábbis eddig, tehát egyfajta mindenkitől független vagyok pozíciót próbál fölvenni. Lehet, hogy végeredményben a Fidesz kezére játszik, ezt még nem látjuk, de egyelőre ez az országos politikája is, meg a helyi is.
Tehát ez nem egyenlő távolságtartás minden oldalról, mert egyedül a Karácsony Gergelyt szidja, elég részletesen elmondta a Klubrádióba azokat a vádakat, amiket a...
Igen, hogy milyen lenne az igazi városvezető.
A magyar nemzetbe, tehát a különböző korrupciós botrányok, és a többi.
Magyar Péter
az ellenzék elbukja.
Magyar Péter a Fidesz ügynöke, és például Karácsony buktatási céllal lépett be itt a színre. Halló? Nem tudom, hova lett a hallgatónk, már az előbb is igen elkezdett szakadozni a vonal, úgyhogy lehet, hogy meg is szakadt teljesen, és akkor itt egy következőbe telefonáló. Halló, jó napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok, Rimóci Lesz vagyok Győrből, és hát ugye itt hallgattam épp az előttem szóló úriembert, aki megszakadt a vonal, ugye, és
igen.
Csak néhány mondatban reflektálnék erre, hogy rengetegen megjegyezték ezt a Magyar Péter dolgot, és valami ez ami nekem nagyon furcsa, hogy nem áll ő se jobb és se bal oldalra, igaz? Valami ilyet hallottam, hogy hát mind a két oldaltól valamiféle
igen.
távolságot tartana, ha jól értettem.
Hát ezeket mondja, persze hetek óta körülbelül, ezt mondja, annyi kis finomítással, hogy azért egy Orbán és haverjai nélküli Fidesszel megpróbálkozna, ha olyan helyzetbe kerülne, hogy szövetséget kössön, vagy koalíció.
Igen, és ez mi volna, mert ugye, hogy mondjam, tehát vannak háború ellenzők, és hát háborúpárti nem igen van, de van olyan, hogyha támogatunk valakit, mint Ukrajnát, ugye a szabadságért és a demokratikus értékrendért folytatott küzdelmében.
Igen.
Tehát vagy támogatunk egy ilyen küzdelmet, amit ezt mondhatjuk az ukránok küzdelmét, vagy pedig ellene vagyunk, és teljesen másik oldalról közelítjük meg, pontosabban az ellenség, vagyis az oroszok szemszögéből ezt a dolgot. Ebben az esetben sincs köztes dolog, véleményem szerint. Mert vagy az egyik oldal támogatjuk, vagy pedig a másik mellett állunk ki.
Uh-huh.
Véleményem szerint.
Hát ebben az esetben, mármint az ukrajnai háború esetében, azt hiszem, hogy igen, de azért a dolgok sosem olyan feketék-fehérek, hiszen végül is magyar a Fideszből jött, és nyilván az a célja, vagy akkor lehet sikere, hogyha a Fidesz támogatói közül leszakít rengeteg szavazót, és akár néhány politikust vagy szakembert, akik hozzájuk köthetők. Hogy ezt például egy ilyen ajánlattal, vagy egy ilyen megpendített ígérettel, hogy hát én egy Orbán nélküli Fidesszel el tudnám képzelni a kormányzást, el tudja érni, azt nem tudom. De neki nyilván az az elsődleges célja, az kell, hogy legyen. Hát ha csak nem igen, olyan furfangos, hogy az ellenzéket...
Csak azt nem értem, hogy ő mi mellett áll ki igazából. Tehát ő most az Orbáni nagy béke párti, a béke, tudjuk, hogy mit jelent ez a béke ukránok számára, megszűnést. Tehát most támogatná az ukránokat akár anyagi és katonai téren. Csak most
ez egy másik,
a Fidesznek, ugye tudják, ez a nagy... hogy nagy békepárt, és ez a nem támogatjuk a háborút, és
igen.
Mit tudom én, mielőbbi békekötés, stb. Ezt az ellenzéken már annyiszor elmondták, és annyian véleményem szerint nyíltan és teljesen egyértelműen például ez mit jelentene Ukrajna számára és Európa számára is egyébként.
Igen,
ha jól tudom.
Én is örülnék neki, a Magyar Péter ebben határozottabban állást foglalna, de valószínűleg a politikai érzéke, lehet, hogy a saját meggyőződése is azt sugja neki, hogyha itt most elfogadná azt, hogy ez az ukrajnai politikája Orbánnak nem csak rossz, hanem tisztességtelen is, tehát támogassuk Ukrajnát, amivel tudjuk, akkor ezzel elveszteni lényegében a fideszes támogatói, hát a fideszes szavazók szimpátiáját.
Bocsánat, hogy közbeszólok. Én szerintem a Fidesznek így is úgy is megvan a tábora, akik ezt a illiberális dolgot igen. támogatják, igaz?
Tehát hát van, nincs minden. Így is úgy is, ugye legújtóbb az
Ávec... Van az ellenzék, az úgynevezett igazi ellenzék, akik teljesen egyértelműen elmondták, hogy miről szól az egész. És itt valaki megjegyezte, hogy mert hát Hatházi Ákos is biztos emlékszik még, hogy ő is fideszes volt.
Igen.
Azt senki nem mondja, hogy talán már 13-ban ő volt az első ember a Fideszből, vagy 14 volt, nem emlékszem pontosan, hogy ezt a trafik ügyek, amit ugye a, hát ilyen a Fidesz által ugye a hozzá híreinek osztott ki újra ez a trafik mutyi, és ami ugye eljutott aztán talán Brüsszelbe, és volt egy ilyen vizsgálat, sőt, egy soproni trafikos jelentette föl, és ő az ő ügyét tárgyalták ott, azt hiszem, és meg is nyerte a pert. Emlékszik ön is, ugye? Tehát ő, hogy ez már mikor volt?
És mégse sikerült a Fideszt megrendíteni.
És mennyi embernek gázoltak bele a magánéletébe, a megélhetésébe, stb.
De ha Magyar Péter ugyanazt mondaná ma, mint a többi ellenzéki párt, akkor biztos, hogy nem lenne igazán sikere, vagy nem lenne olyan érdeklődés iránta, és nem fordulnának felé, vagy bizonytalanok, vagy pedig esetleg nem annyira elkötelezett fideszes szavazók, neki azért meg kell különböztetnie magát a többi ellenzékitől.
Nézze, ők megkülönböztetik, de higgy el, hogyha bárkik, mint amit ön is említ, bizonytalanokat, hogyha az ő táborába mondjuk így állnak, nem tudom hány százalék, de elveszik azoktól is a szavazatokat, mint például a Karácsony Gergely. Ugye a Fidesz oda tolt mondani akartam, egy ilyen nagy közlekedési vitézi, ugye vitézi Dávid?
Igen.
Oda tolta ki, szerintem kitolta most a Magyar Péter, ugye Magyar Péter, és kitolta Vitézi Dávidot. Magyar Pétert a nagy nyilvánosság, publikum elé, és Vitézit pedig Budapesten. Egyébként azt is lehet tudni, amit ez Hatház is mondott, hogy ez a hatalom, ez mindig, hogy mondjam, méri ennek a, hát hogy mondjam, monitorozza mondjuk így a társadalomnak a közérzetét, hangulatát. Igaz? Tehát ezt így...
Igen.
Tehát ők nagyon jól tudják azt, hogy most ugye volt ez a pedofil, meg stb. Milyen ügyek, de a régebbieket is. Ugye ilyenkor talán az embereknek kicsit előugranak régebbi dolgok is az emlékezetükbe, némelyeknek. Hogy a hangulat azért nem a legjobb. Az euró 400 forint. Az infláció szinte elhanyagolható csökkenése. Igaz? Tehát szinte nem is tudom hány évvel ezelőtti szintre próbálták visszavinni, így általánosságban véve, de a fizetéseket valami 600 ezerre hozták ki. Általán ilyen középszinten, vagy hogy mondták ezt? Átlagban 600 ezer. Most azt kell mondani, hogy kint keresnek 1 millió, 2,5 millió forintot. Ez az alsó.
Jó, én nem hiszek abban, hogy Magyar Pétert a Fidesz találta ki. Ha valaki ezt mégis így csinálta volna, akkor rosszat tett a Fidesznek, mert olyan érdeklődés veszi körül Magyar Pétert, amilyent a Fidesz nem tud maga köré állítani ma. Úgyhogy...
Elképzelhetőnek tartom, csak ugye olyan dolgokról nem beszélt, mint amit említettem, az infláció, a fizetések olyan szinten...
De ezekről beszél.
Az oktatás, az egészség...
De ezekről beszél.
Lev Klára emlékszik rá, mennyien ekészték, vagy úgy névjam, igaz, hogy kritizálták. És ő mondta például az alapjövedelem bevezetését, amit Brüsszelbe is ott elmondott, és hogy milyen fontos ez.
Igen, mondta, de az a probléma, hogy az ellenzék lényegében teljesen joggal és alappal kritizálta és kritizálja 14 éve az Orbán rendszert, és azt mondja, hogy egy elviselhetetlen önkényuralmi rendszert vezettek be, ami igazságtalan is, és sújtja a társadalom jelentős részét. És van ezzel körülbelül 30-valahány százaléka. Ehhez képest most jön hát valaki a Fideszből, és úgy érezhető, hogy meg tudod szólítani új tömegeket. Meglátjuk júniusban, hogy ez mennyire sikerül.
És ő érte el 20-valány százalékot, hát ha jól tudom.
A bejelentése szerint 26-ot, de még az Ávec is 14-re mérte a semmiből.
Hát jó, nézze, nincs posztom, és nincsen, hogy megítéljek így embert tényleg, hogyha valaki így kiugrik. Én azt kívánom, hogy valódi változást hozzon, és legyen mögötte valódi tartalom is.
Így van, ez igaz.
Mert ez a nép megérdemelte volna, hogy egy kicsit jobban éljen itt.
És előbb-utóbb nem tudja megtenni azt magyar, hogy ne fejtse ki a véleményét minden jelentős kérdésben.
Én is.
Köszönöm szépen.
Sok sikert kívánok mindenkinek, aki...
Köszönöm
az emberi
szépen.
Méltóság tiszteletét tartja egy kicsit fontosabb.
Így van. Viszont hallásra.
Köszönöm, viszont hallásra.
Halló.
Halló, Gergely vagyok, Budapesttől. Az előbb megszakadt a vonal. Úgyhogy az előző témát folytatnám. Úgy nem tudom, hogy a Bolgár úr már elgondolkodott-e azon, hogy a klubrádiónak a helyzete meg a demokratikus ellenzéknek a helyzete az elég hasonló. Hát a klubrádió is évek óta próbálkozik kitörni ebből a kb. 10 000-es támogatású körből, hogy legalább legyen 15-20 000 támogatója, amire biztosan lehet építeni, illetve hogy a hallgatottság emelkedjen 100 000 fölé, és hiába nagyon innovatív a klubrádió, nagyon jó műsorai vannak, plusz zenei rádiót is elindított, nem igazán sikerül.
Hát a hallgatottságban szerintem, ha a hallgatottságot nézzük, akkor egy adott pillanatban nyilván nem hallgatnak bennünket 100 000-en, ezt lehet mérni, de ha úgy mérjük, ahogy a hagyományos rádiókat szokták felmérni, vagyis, hogy egy héten, az elmúlt héten 5 vagy 10 percig belehallgatott-e ebbe a rádióba, akkor valószínűleg elérjük és meg is haladjuk ezt a 100 000-es nagyságrendet, úgyhogy, de ettől függetlenül valóban 11 000-en támogattak bennünket anyagilag, ami mondjuk egy újság előfizetéséhez képest nem rossz, azért gondolja meg, és a rádiókat nem szokták még, vagy még mindig nem szokták meg az emberek, hogy egy rádiót ne csak kinyissanak és hallgassanak, hanem anyagilag is támogassanak, de jobb volna, ha 20 vagy 30 000-en küldenének pénzt. Ebben igaza van. Az ellenzéknek is hasonló gondja van, nem tud kitörni a jelenlegi keretekből, amelyeket szigorúan a kormányzat épített köréje. De ha Magyar Péternek sikerül, mert máshonnan jön, és nem tudják őt beskatujázni, akkor az miért baj?
Hát ennek az egyik oka, hogy a klubrádió se tud kitörni, hogy egy ilyen présbe van. Tehát az egyik oldalról nézzük a propagandát, radikális baloldali rádió, tehát a radikális baloldal a nemzetközi terminológiában azt jelenti, hogy erőszakos, vagy erőszakra felszólító, tehát az ilyen radikális baloldaliak azok ilyen utcai harcokat szoktak kezdeményezni, és hetekig van fönn a Klubrádió egyes műsorvezetői, vagy szerzői a fekete listáján a magyar nemzet meg a propagandának. Lejáratják, tehát úgy mondom, hogy akkor ez már évek óta folyik, tehát hogy lejáratódott, hogy úgy mondjam, a klubrádió is, meg a klubrádiónak a...
Hát nem járatódott le, csak megpróbáltak minket valamilyen sarokba beszorítani, igaz?
Tehát ez ugyanaz, mint ami a demokratikus politikusokat, illetve pártokat illeti. A másik oldalról pedig van a független média, ott meg bojkott alatt vannak. Tehát, hogy az nem fordul elő, hogy mondjuk a néhány milliós elérést elérő HVG vagy Telex meghivatkozva a klubrádiót.
De ne, egyrészt, egyrészt,
elő, ez hangzott el,
egyrészt előfordul, nem hogy előfordul, viszonylag sokszor megtörténik, és nem néhány milliós az elérésük sajnos, hanem csak néhány százezres. És az is csak azt jelenti, hogy hát oda kattintott valaki valamiért, hogy aztán mennyire olvassák alaposan, és miket olvasnak alaposan, mennyire tájékozódnak abból, vagy csak bele-bele néznek valamibe, hát ez még egy fajta összehasonlítás volna, de nem a néhány milliós áll szembe a néhány tízezressel.
Tehát maximum akkor hivatkozzák meg a klubrádiót, hogyha valami botrányról van szó.
Nem, rendszerességgel.
Biztos, hogy nem. Tehát én azért minden nap többször is ránézek ezekre az oldalokra, és nem igazán reklámozzák a klubrádiót, hogy úgy mondjam, de ugyanígy az ellenzéki pártokkal kapcsolatban is teljes bojkott van, tehát bármit csinálnak, nem kerülnek föl az első hírek közé, és csak botrányoknál. Az utóbbi időben még egy szintet lépett, hogy lejárató kampányokat indítottak, és olyan nyilatkozat, olyan híreket gyártottak, ami abszolút nem felelnek a sajtóetikának, se a valóságnak. Tehát de... ilyen szempontból akkor mondhatnánk azt is, hogy a klubrádió is idézőjelbe számolja föl magát, mert nem sikerül neki kitörni.
De ki mondja azt, hogy számolja föl magát az ellenzék? Ezt még a Orbán Viktoron kívül ki mondja?
Hát klubrádióban nagyon sokan emlegetik, tehát Hatházi Ákos is azt mondja, hogy menjenek ki a Kossuth térre, kövessenek el nyílt szepukút, van olyan, aki a parlamentből, nincsen az ellenzékre szükség. Magyar Péter is azt mondta, hogy föl kell számolni mind a demokratikus nyilvánosságot, mind az ellenzéki pártokat.
Nem, ezt egyiket sem mondta Magyar Péter. Azt mondta, de még Márki-Zay Péter is annak idején, hogy leváltottuk az ellenzéket. Ezzel nyilván ő is, meg Magyar Péter is, amiket mond, arra utal, hogy az ellenzéki pártok eddig jutottak, nem tudták meg ingatni az Orbán rendszert, hát majd most jövök én, nekem talán nem, sikerül.
Az azért tovább ment, tehát hogy egyértelmű március 15-én megmondta, hogy el kell számoltatni az ellenzéket, tehát az azt jelenti, hogy végül is le kell őket csukni. Tehát, hogy mert eddig nem sikerült az Orbánnak elszámoltatni őket, akkor majd ő elszámoltatja.
Hát ez nem az ellenzékre, ez Gyurcsányra
van. Egyetlen lehetőség van, hogy még keményebb diktatúrát kell bevezetni, ahol abszolút a bíróságoknak végül is nincsen
különösebb. Nem. Ez Gyurcsányra vonatkozott, hogy a Fidesz végig azzal hitegette az választókat, hogy majd elszámoltatja a Gyurcsány. Na de nem számoltatták el. Mit bizonyít ez? Azt, hogy Orbán és Gyurcsány összejátszik, ebből nem következik a diktatúra.
De ebből sok minden következik. Nem.
Hát ebből az következik, hogy egyenlőség jelet tesz a kettő között. Ebben de nincs igaz.
Hadd mondjam el, hogy ebből nagyon sok következik, mert a Fidesz hatalmának az alapja az a gyűlöletkeltés. Gyűlöletkeltés az EU ellen, gyűlöletkeltés Brüsszel ellen, gyűlöletkeltés Soros ellen, gyűlöletkeltés az LMBTQ ellen.
És ezt mondja a Magyar Péter is.
Gyűlöletkeltés baloldal ellen, amit összemosnak Gyurcsánynak és az egész demokratikus ellenzékkel, és az egész demokratikus nyilvánosságban.
Igen, de Magyar Péter is ezt mondja, hogy a Fidesz politikájának az alapja a gyűlöletkeltés és a propaganda. Más kérdés, hogy Gyurcsány ő is egy kalap alá veszi.
Nem azt mondja, hogy az alapja, hanem ő ugyanezeket a gyűlöletkelt dolgokat a Bolgár úrnál ismételte. Ugyanúgy brüsszelezett, ugyanúgy szitta a demokratikus ellenzéket, ugyanúgy gyorsányozott, ugyanúgy karácsonyozott. Tehát aki ezeket az érveket használja, úgy mondjam érvet, azok a Fideszt erősítik.
Értem. Jó, köszönöm szépen. Hát elvitatkozgatunk még Magyar Péterről, legalább június 9-éig, de szerintem azok után is, mert onnantól kezdve más szempontból, másokból, de valószínűleg nem lesz megkerülhető az ő, illetve a pártjának a jelenléte. Viszont hallásra és a vonalban itt van Dornár Lajos, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület, a VEKE elnöke. Jó napot kívánok!
Jó Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Hát úgy egy hónappal ezelőtt már beszélgettünk Vitézi Dávid főpolgármester jelöltségéről és az ő ambícióiról, illetve hogy ő szakembernek tünteti föl magát, elsősorban közlekedési szakembernek, miközben ön szerint, aki régóta ismeri őt, végeredményben és a kezdettől fogva alapvetően politikai ambíciói voltak és vannak. Hát most már látjuk, hogy milyenek. 101 pontban foglalta össze a közelmúltban a tervét, a programját. Kicsit nekem sok ez a 101 pont, valószínűleg a választóknak is, de hát ebből kiderül, hogy nem csak közlekedési szakember ő, hanem lakhatási szakember, építésügyi szakember, rendészeti szakember, egészségügyi szakember, oktatási szakember, kulturális szórakoztatási szakember, állatvédelmi szakember, szóval mindenhez ért már, és tegyük hozzá csendben, persze egy főpolgármesternek mindennel foglalkoznia kell. De azok után, hogy nyilván ön is megnézte, hogy mit ígér Vitézi Dávid, javult-e róla a véleménye?
Szerkesztő úr, én mindig készséggel állok rendelkezés, és mindig reménykedek abba, hogy esetleg közlekedési, szakmai témákról lehet beszélgetni, akár az ön műsorában is, ugyanis ez engem sokkal jobban érdekel, mint egyes politikusok dolgairól beszélgetni, de értem a célzást, miután a nevezett, hát most már nem is annyira fiatal ember, azért valahol nálunk nevelkedett, és rendkívül kíváncsiak rá sokan, hogy ki is ő, és honnan jött, és miket mond, és miért. Hát el kell keserítsek sokakat. Igen, valóban, aki ennyi mindenhez ért, az ugye valószínűleg semmihez se ért igazán. Van is egy ilyen remek magyar mondás, aki sokat markol, az keveset fog. Egyébként ezt ő maga is érzékelte, hogy a hatalmas ígérgetés, cunami, ahogy azt a Karácsony Gergely nevezte, az befogadhatatlan a választók számára, és le is redukálta már egyébként a csomagját, ha jól emlékszem, 12 plusz 1 pontra, amit én egyébként az ő saját oldalán pontról pontra helyre raktam. Ez már annyira, hogy mondjam, lebutított verzió, hogy semmiben sem tűnik ki egy átlagos, vagy egy átlagosnál gyengébb politikus ígérgetései közül. Hát nem sok szakmát lehet ebben sajnos felfedezni. Úgyhogy ilyen szempontból, bár mondjuk választás technikailag egy érthető lépés, minél többekhez eljuttatni azt az üzenetet, hogy neki van programja, miközben valójában ugye csak a figyelmet szeretné felhívni magára. Valójában az látszik, hogy hát igazi, érdemi programja neki nincsen, és csak megpróbálja a pillanatot ő is megragadni. Hagy emelje ki egyet az új pontjai közül, ami különösen megragadott, ez a 10.000 forintos kultúra kupon.
Igen.
Ilyet ajánl mindenkinek, tehát ezt osztogatásnak hívják, ugye, a politikai szakzsargonban, és hogyha valakinek pár nappal a kampány kezdete után ilyen meglehetősen gyenge osztogatási dolog jut az eszébe, akkor az ország elég nagy bajban van azzal, hogy mit is kellene mondani a választóknak.
Hogyha már itt utalta arra, hogy a 12 plusz 1 pontjához hozzáfűzte a saját véleményét, kritikáját Vitézi Dávid oldalán, akkor miben, vagy mit emelne ki a saját megjegyzései közül? Mondjuk nyilván ez a kultúrkupon is benne volt, hogy adunk 3 ingyen mozi jegyet ezek szerint minden budapestinek, vagy valami hasonló, de mi az, amiben ön...
A kultúra támogatása fontos, de én azt gondolom, hogy nem az ilyen, és ez mindenre vonatkozik én azt gondolom, hogy rászorultsági elven.
Igen, persze.
Embereket támogatni, ez például a közösségi közlekedésre is szerintünk igaz lenne. De hát nem ezt csinálja a politika, hanem ugye osztogatást csinál, mert ebből remél mindenki szavazatot, aztán ugye majd meglátjuk a kasszába, hogy mi lesz az eredmény, orbitális hiány. Tehát amíg Vitézi Dávid bírálja azt egyébként helyesen, hogy a kormány és a főváros megállapodásában létrejött vármegye bérlet elfogadásra kerül Budapesten belül is, és hogy ebből mekkora kassza hiány várható. A másik oldalon ő maga is osztogatásra fanyalodik. Hát igazából az én kritikáim döntő része az arra vonatkozik, hogy vagy olyan dolgokat ígérget, amit nyilvánvalóan nem lehet betartani, mert nem is a főváros kompetenciájába, vagy pláne nem a főpolgármester kompetenciájába tartozik. A másik része meg egész egyszer ilyen Münchhausen jellegű ígérgetés halmaz. Én megmondom őszintén, hogy kifejezetten nagyot csalódtam benne, és sokkal többet vártam tőle.
Azt gondolta, hogy ha már egyszer fölépíti a maga vízió, szóval, hogy elindul főpolgármesteri jelöltként, és akkor komolyan is veszi ezt az ambíciót, akkor egy olyan programmal fog előállni, ami megvalósítható, megcsinálható, és van szakmai, és emberi, és társadalmi értelme?
És van relevanciája. Tehát ez az, ami teljesen hiányzik. Uh-huh. Ugye azért emlékezzünk arra, hogy ő alig több mint két évvel ezelőtt itt a Nemzeti Múzeum sarkánál éppen elkezdte Fürjes Balázssal együtt kifúrni az ötös metrót.
Tényleg.
Emlékszünk erre?
Milyen
remek kép volt az. És, na most ehhez képest a metró szó, hát az nem nagyon fordul elő még a 101 pontos programjába is, mint hogyha félne attól, hogy szembesítenék őt a múltjával, amitől pedig egyébként jogosan fél, mert az összes főpolgármester jelölt közül ő neki van a legsúlyosabb és a legsötétebb múltja. Nem véletlenül nem beszél arról, hogy honnan is jött ő, mit is csinált eddig, és milyen háttere is van. Igen, szóval még a többiekről azért elég sok mindent lehet tudni, őról a nem sokat. Én megkockáztatom, hogy egyébként, aki így pedzegette ezt a kérdést, az ugye Tarlós István volt, aki egy pár dolgot fellebbentett ebből, de szerintem úgy körülbelül az 5%-át se mondta el annak, amit ő tud. És én pontosan ez a veszélye annak, hogyha valaki politikusságra adja a fejét, és közszereplő lesz, hogy az ilyen dolgok esetleg a múltjából előkerülhetnek, főleg akkor, hogyha egyébként ő veszélyes lenne valakire. Na de meglátjuk, hogy ez
fog-e
következni.
Milyen jellegű ez a sötét múlt, mert az ő családi viszonyait ismerjük, a politikai hátterét ismerjük.
Hát ön igen, de a választók nem.
Aha.
És hogy mondjam, én ezt mondjuk átpasszolnám a
politikusoknak,
ezeknek a dolgoknak a fellebbentését, majd ő elmondja, amit erről gondol, és ami egyáltalán, hogy mondjam, szóval nyomdafestéket tűr. Én nem szeretnék, én inkább szakmáról szeretnék beszélni. Tudom, hogy az egy választási kampányban nagyon necces és nehéz dolog, és ma már a közbeszéd az már nem is nagyon kíváncsi ezekre a technikai jellegű ügyekre. Nagyjából mindenki úgy van vele, hogy hát a hidak, meg a metrók, meg a villamos, hát ott nőnek a földből, mint az eső után a gomba, azzal nem kell foglalkozni, azok majd úgy lesznek. Hát nem. Én pedig nagyjából az egész szakmai életemet arra áldoztam, hogy ilyen létesítmények, ilyen megoldásoknak a megtervezése és előkészítése felé toljam a döntéshozókat, és magam is sok ilyenben vettem részt, és ez egy borzasztó nyögvenyelős, és hát úgy mondjam, nem túl sok sikerélménnyel kecsegtető tevékenységemnél, sokkal több sikerélménnyel kecsegtet az, hogyha valaki sokat hetvenkedik politikusként hasonló dolgokkal, és aztán újabb és újabb választásokon ugyanazokkal a dolgokkal hetvenkedik. sajnos sok választói csoportot meg lehet még mindig téveszteni ezekkel, de ami mögött nincs igazán munka, az azért az idő próbáját nem fogja kiállni.
Engem leginkább az lepett meg ebben a 101 pontos programban, hogy még akár a közlekedést tekintve is, és ez tényleg csak egy kis része az egész programnak, hát mondjuk 5 új villamosvonal fejlesztése, trolibuszározatot kiterjesztik a budai oldalra, meg rendészet a közlekedés, tömegközlekedési eszközökön, és így tovább, hogy mindenhez annyi pénz kellene, erről persze nem volt szó, néha ugyan kitért rá Vitézi, hogy hát majd a kormánnyal megbeszéljük, a kormányt majd rá fogom venni, akkor, hogy gyakorlatilag az tűnt nekem ki, hogy Vitézi Dávid azt sejteti a választókkal, hogy én olyan jóban vagyok a kormánnyal, hogy javulni fognak az állami tulajdonban lévő kórházak, javulni fog a kórházak működése, az ellátás sokkal jobb lesz, igaz, hogy ez nem fővárosi feladat, hanem állami, de én majd elintézem, és ugyanígy jobb lesz az oktatástól kezdve a közlekedésig, annyi beruházás lesz, hogy itt csak na, hogy a híveknek a felújítás, a korszerűsítése, illetve hát új szerelvények beszerzése, amit szintén nem tud a főváros, hanem majd az állam a kormány segítségével megcsináljuk, mintha egy az egyben azt mondaná, hogy csak én vagyok az, aki a kormánnyal jóban tud lenni, és behozom nektek ezt a rengeteg pénzt, úgyhogy válasszatok meg, 101 pont lesz itt valóság pillanatokon belül.
Igen, és akkor a egyszeri választó fölteheti a kérdést, hogy akkor kinek a jelöltje is végül Vitézi Dávid.
Hát igen, miután Szent Királyi Alexandrától nem hallottuk ugyanezeket ugyanígy, az embernek tényleg ez a kérdése, nekem is az volt, hogy szép, nagyon szép, még én is tudnék hozzátenni, csak mindenhez rengeteg pénz kell. Kitől?
Nyilvánvaló, hogy ezekhez a beruházásokhoz rengeteg pénz kell. Eddig egyetlen egy ember volt, aki ilyen rengeteg pénzt tudott szerezni a kormányt, azt Tarlós Istvánnak hívták. A hármas metróra ő talpalta ki a pénzt, Lázár János ellenében. Tarlós István legyőzte Lázár Jánost ebben a mérkőzésben, ez Vitézi Dávidnak eddig nem sikerült, mert az összes projektjét elvették tőle, az összes játszóterét és minden projektjét leállították. És ezek között nagyon sok olyan volt, amit azt kell, hogy mondjam, hogy szakmailag teljesen jogosan állított le a kormány. Ugye ő volt az, aki lebontatta például a közlekedési múzeumot, hogy alá egy négyszintes mélygarázst építsen, és erre már a kormány is azt mondta, hogy na ezt nem.
Ez tényleg egy döbbenetes úgyhogy, elképzelés volt. Ez hihetetlen
ugye,
volt.
Igen. Szóval a Dávid az kiválóan tudja mások pénzét költeni. Tehát abban ő valóban világbajnok. Nagyotmondásban beton, hatalmas betonépítmények megálmodásában, és ezek megtervezésére 10 milliárdok elköltését különböző haveri tervezőintézeteknek, ebben ő valóban nagyszerű, meg ilyen nagyszabású, szép látványterveket csinálni, amiket aztán lehet zsűriztetni, és akkor lehet a rivaldafényben fürödni. Ez neki nagyon megy. És ott megáll a tudomány, mert azért emlékezzünk arra vissza, hogy 2014 óta ő semmit nem adott át, és semmit nem tudott megcsinálni. Majd akkor sem, amikor ő végig kormányzati pozícióban volt, miniszteri biztosként, államtitkárként, akkor sem tudott semmit megcsinálni. Majd akkor pont most tudna ő bármit is szerezni, attól a kormánytól, ahol éppen Lázár János ül abban a tárcának az élén, ahonnan ugye a pénzt kellene szerezni. Szóval, hát ez a... Igen, a nehezen tudom a hiteltelennél szebb szóval illetni ezt a dolgot. Hát magára vessen, aki ennek felül.
Köszönöm szépen Dornel Lajosnak, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnökének. Viszont hallásra.
Nagyon szívesen, és egyszer kérném szerkesztőről, hogy tényleg van közlekedési szakmai kérdésekről is beszéljünk.
Szívesen, bármikor.
Testezálló lenne.
Igen, bármikor.
Volna miről egyébként.
Igen, csak azért mégiscsak olyan kifejezetten hosszú ideig tartó bizonyos időszakban szoros kapcsolata volt Vitézi Dáviddal ebben az egyesületben, hogy arra gondoltam, hogy kevesen tudnak róla annyit, mint ön.
Ez utóbbi, ez igaz. Ezek közül nyilván lesznek olyan dolgok, amiket megtartok magamnak, de lesznek olyanok is, amiket szívesen a kedves hallgatók tudomására hozok. Jól gondolják meg, hogy mit lépnek.
Köszönöm szépen, Dorner úr. Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Egy friss hír szerint, és akkor ez lényegében visszaigazolása annak, amit Magyar Péter írt a Facebook oldalán, hogy az ő Tisza pártja már 26%-on áll. Az Iránytű Intézet közvéleménykutatása azt állapította meg, hogy a Fidesz nem áll olyan rosszul, mint ahogy a Závec tegnapi kutatása jelezte, hanem a biztos pártválasztók körében 50%-a van, hát az nem olyan nagy visszaesés, bár az év eleje óta ott is jelentős visszaesés történt, de az 50% az nagyon sok változatlanul. Viszont a Tisza párt, a pártot választani tudó biztos szavazó körében 26%-on, és ez messze nagyobb, mint az összes többi. Ezek szerint a DK-MSZP párbeszéd 10%-os volna, a kétfarkú kutyapárt csak 4, a Momentum és a Mi Hazánk pedig csak 3. Nyilvánvalóan minden ilyen felmérést megfelelő óvatossággal kell kezelni, hiszen látható, hogy még két nagyjából azonos időben publikált felmérés is mennyire tud egymástól különbözni, de egy biztos, hogy Magyar Péter pártja jelentősen erősödött, és ezek szerint a legutóbbi, vagy a legutóbb publikált felmérés szerint messze megelőzve a harmadikat, már a második volna. Ugyanakkor továbbra is nagyon távol a Fidesztől. Hát majd még meglátjuk a továbbiakat is. És egy betelefonáló a vonalban. Jó napot kívánok! Nem látjuk meg, mert a vonal megszakadt, akkor visszahívjuk mindjárt a hallgatót. Szóval van ennek a felmérésnek egy olyan része is, hogy a teljes lakosság körében mekkora a pártok támogatottsága, és itt az Iránytű azt mutatja, hogy a teljes felnőtt népességben a Fidesz-KDNP 27%-on áll, ez összességében 2.200.000 szavazó lenne, de mondom, ez nem feltétlenül annyi, mint amennyien biztos el is mennének szavazni, csak úgy általánosságban vele szimpatizálnak, és ez 600.000-rel volna kevesebb, mint a januári, nem mint a 2022-es választások idején. A Magyar Péter pártja, a Tisza párt pedig a teljes népességen belül 13%-os, körülbelül 1 millió potenciális szavazóval. Hát így állunk, és akkor itt a vonalban Babos Attila, a Szabad Pécs portál ügyvezetője. Szervusz Attila!
Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
Arra vagyok kíváncsi, hogy milyen volt Magyar Péter tegnap délután este Pécsett? Én láttam erről felvételeket, közvetítést. Ahogy én megállapítottam innét, ezekből ítélve, rengeteg ember volt rá kíváncsi, és a hangulat is lelkes volt, de milyen volt közvetlen közelről?
Magyar Péterrel egyébként nem Pécsen találkoztam először, hiszen ő két napra érkezett Baranyába, és több helyszínen volt. Én Siklóson, meg Komlón is voltam annak előtte, hogy tegnap este Pécset láthattam, és azért hoztam ezt a két példát, egyébként a többit is mondhatnám, kisebb településekre is elment, majd nagyobbakra is, hogy mindenütt, ahol járt, ott a korábbi hasonló ellenzéki politikai rendezvények, politikai megmozdulások, ellenzéki demonstrációkhoz képest sokat vagy nagyon sokat tudott hozni. Nyilván voltak olyan helyszínek is, ahol lehet, hogy az életben nem volt
hasonló megmozdulás, de nyilván a nagyobb településekről beszélek, és ez Pécsett is talán ennyire nem volt éles, mint mondjuk Siklóson vagy Komlón, de Pécsett is, amely talán az egyik legaktívabb település volt az elmúlt 10-15 évben is, hogyha valamiféle ellenzéki jellegű demonstráció volt, vagy mondjuk a pedagógusokért kellett kiállni, ami azért talán egy kicsit más. Viszont még ahhoz képest is sokkal többen voltak, illetőleg Pécsett is elmondható az, ami korábban máshol is, hogy olyanok is megjelentek nagyobb számban, akik még az életükben soha, vagy az állításuk szerint az életükben soha nem voltak hasonló rendezvényen, és ami én úgy fogalmaztam, hogy a Magyar Péternek, és most már talán inkább, vagy egyre inkább a Tisza pártról kell beszélni, a Tisza párt jövőbeni dinamikájára utalhat, az az, hogy nagyon sokan olyanok voltak, akik azt mondták, hogy eljöttek, mert kíváncsiak rá, mert még nem biztosak benne, egyszerűen nem hiszik el, hogy bízhatnak benne, és adtak neki egy esélyt, és én azt gondolom, és itt már a kérdésre jobban válaszolok a hangulat után Magyar Péterről is, hogy az, amit Magyar Péter csinál egyelőre, nem azt mondom, hogy hiba nélkül teszi, de az alkalmas lehet ezeknek az embereknek a meggyőzésére, tehát jól beszél, sokat tud beszélni, szinte bármilyen témáról. Igaz persze, hogy ezek a beszédek, ezek ilyen mozgó, dinamikus beszédek, tehát megvan egy nagy váz, és nagyjából ugyanazokat mondja el ugyanazokra a témákra. Ez igaz a nézői kérdésekre is, hiszen mindenhol ők kötetlen beszélgetésnek hívja, a kötetlen beszélgetéseken kérdeznek, és nagyon sokan kérdeznek. És ez például, bár ezt nem kérdezted, de talán érdekes lehet a hallgatóknak, hogy ez például egy fontos különbség szerintem Márki-Zay Péterhez képest, akit azért szintén nagy reményekkel váltak sok helyen, habár azok inkább klasszikusan ellenzéki, vagy tipikusan ellenzéki szavazók voltak, itt azért sokkal vegyesebb volt a kép, sokkal több volt a fiatal is, de ott nem volt ennyire lelkes a közönség sem a kérdésekben, sem abban, hogy utána még egy órát kb. Mindenhol ott maradtak, és fotózkodni, meg szelfizni kellett vele.
Igen. Azt látom, hogy mindenhol mindenki boldogan megy oda a közelébe, hogy kezet rázhasson vele, vagy átölelje, vagy valamit súgjon a fülébe. Szóval valóban úgy várják, mint valamiféle új reménységet, aki na hát, ha ő megcsinálja azt, amire eddig hiába vártunk.
Igen, ez valóban így van, és tulajdonképpen lehet egyébként, hogy ő neki bármikor máskor is lett volna ilyen sikere, ha bár mondjuk 2022 mondjuk áprilisa után egy-két hónappal valószínűleg az apátia miatt nem lett volna ilyen, de ő ugye a kegyelmi botrány után jött, és sok politikai elemző is fogalmazott úgy, hogy szinte bármit csinálhat jelen pillanatban. Olyan hitelessége, vagy olyan hitelességi mutatója van, hogy kis túlzással azok a körülmények, meg azok a újabb és újabb, nyilván itt a propaganda mindent próbál előásni, mindegy is nekik, hogy igaz vagy nem igaz, hogy gyakorlatilag ez is csak a hitelességét növeli, miközben nem feltétlenül mindegyik ilyen körülmény, vagy adat, vagy tény, az az ő bizalmi indexét kellene, hogy növelje, de valahogy mégis az, hogy ő a NER-ből jött, az így máskor sokkal gyanakvóbbak lettek volna az emberek. Valószínűleg van egy kisugárzása, egy fellépése, egy megjelenése, egy nagyon jó beszédkészség, és mondom, szerintem nagyon kellett hozzá ez a pillanat. Majdnem biztos vagyok abban, hogy nem csak az úgynevezett ellenzéki, meg bizonytalan szavazók, hanem a fideszeseknek, egy részüknek is elege volt már abból, ami itt folyik. Tehát ők is tudták azt, hogy azért ez így nincs rendben, ami történik ebben az országban. A kegyelmi ügy erre szerintem rátett egy lapáttal, az előbb hallottam, hogy a legfrissebb
közvéleménykutatási adatokról beszéltetek, hogy mennyien mentek Magyar Péter pártjához, mennyien távozhattak el például a Fidesztől. Szóval szerintem egy nagyon jó pillanatban jött, és nagyon jó meg is ragadt ezt a pillanatot. Nyilván az egy kérdés, hogy hibázik-e valahol, meg kitart-e ez a lendület. Én azt vettem észre, hogy ez csak növekszik ez a dinamika. Tényleg gondoljunk abba bele, hogy valaki 2 millió forintért elárverezik az egyébként nem női, igaz nem is férfi, hanem unisex napszemüvegét, ami nem tudom, lehet, hogy 50 vagy 80 ezer forintba kerül, ráadásul használt is. Az már egy olyan szint, amit azért a magyar politikában tényleg talán valamikor csak Gyurcsány Ferenc volt, vagy még ő sem, akkoriban, amikor őt igazából szerették, és valamikor Orbán Viktor tudott, talán ő még most is.
Hát, hogyha Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke elárverezni azt az összenyomott kólásdobozt, amit egyszer Orbán Viktor használt, és amit ő azóta is megőrzett, így hát van. Az lehet, hogy milliókat érne el egy ilyen aukción. Na de vissza a komoly kérdésekhez. Mi iránt érdeklődött a közönség? Milyen fajta kérdéseket tettek föl magyarnak?
Ez volt a legérdekesebb. Nyilván számomra azért is, mert mondom előtte, nyilván én talán jobban követtem az élő fellépéseit, az interjúit, stb. Ráadásul ugye itt elég töményen kaptam az elmúlt 2 napban, egyébként ő ma Tolna megyébe van, tehát egy ilyen nagyon komoly menetelésben van, és az egyik legdurvább dolog, hogy milyen jól bírja, hiszen tegnap például 9-kor alig tudták elvonszolni már a színpadról, mert nem tudom, meddig maradt volna ott, hogyha mondhatom azt talán, hogy a rajongókon múlik, de kellett volna neki valamit ennie, de egy munkatársa már egy egyórás TikTokon szervezett interjút, amit a közönség, vagy tehát a felhasználók kérdezhettek, és az végigtolta. Nekünk most jelent meg a Szabad Pécsen, délután életesítettünk egy interjút, ami a YouTube csatornánkon is fent van, amit én Komlón gyakorlatilag 10 óra 20 perckor kezdtem el rögzíteni egy kollégámmal, és egy kb. 25 percet vettünk föl, mondjuk két nagyon fáradt ember beszélgetett, az újságíró is, meg a politikus is fáradt volt, egyikünk volt fáradtabb, mint a másik körülbelül, de hogy amikor oda került a sor, hogy nem tudtuk abban a időpillanatban megcsinálni, akkor ő azt mondta, hogy akkor inkább csináljuk meg később, de legyünk rajta túl, és kicsit túl is léptük azt a keretet, vagy jócskán túl, mint amennyiről előtte szó volt. Tehát őnek jelenleg nagyon jól bírja, ugye ilyen kérdések is voltak, hogy bírja, mondta, hogy az emberek adnak neki erőt, és amúgy pedig az elszámoltatásról kérdezték, arról kérdezték, hogy tényleg van esélye legyőzni Orbán Viktorékat, mi lesz az Európai Ügyészséggel, mi lesz Polt Péterrel. Ugye ezt mondom, hogy ezekre azért sok választ adott, de alapvetően nem is helyi ügyeket kérdeztek inkább, hanem azt, hogy tényleg bízhatnak-e abban, hogy ő leváltja, vagy leválthatja önmagában is Orbán Viktor rendszerét, és egyébként ő azt mondja, hogy békés átmenettel választásokon, vagy még akár, ahogy a mi interjúkban utalt is, hogy nem biztos, hogy 2026-ig kell várni. Éppen ez, amit mondtam, hogy később volt, meg szűk volt az időkeret, nem tudtunk minden kérdést úgy átbeszélni, hogy én szerettem volna, de hogy arra utalt, és szerintem máskor is, meg máshol is már, hogyha az európai parlamenti választáson sikerül áttörést elérnie, már pedig, hogyha igaz az, hogy ilyen 5-6-7 mandátumot is elhozhat esetleg a Tisza párt, akkor az egy nagyon komoly áttörés, és igaz, hogy a Gyurcsány Ferenc, meg Dobrev Klára, meg mondjuk így a klasszikusabb ellenzéki politikusok szokták mondani, hogy ha most nagyon jó lesz az eredmény, akkor tulajdonképpen megbukott a kormány, és mondjon le, de azért ráadásul egy jogászról van szó, azért azt mindenki tudja, hogy olyan volt ez a választás, amilyen, úgy alakították a választási rendszert, ahogyan, de ettől még ez egy hivatalos választás volt, ahol a jelenlegi struktúrában ugyan nem 70 meg egyéb százalékos
arányal, de lényegében kettőharmados vagy kétharmados többséget szerzett Orbán Viktor, és ő arra utal, hogy hamis az az állítás, amit sokan az ellenzéki oldalon hangoztatnak, ez tegnap Pécsett is elhangzott, szerinte legyőzhető választáson a Fidesz. Tényleg az a kérdés, hogy 2026-ban lesz, vagy ő valamilyen varázsgömbből többet tud, vagy sejt valamit, és mégis lesz előrehozott választás, ezt nem tudjuk.
Láttál valamilyen változást a különböző helyszíneken elmondott beszéde, vagy a kérdésekre adott válaszai között? Szóval mondjuk Komlótól Pécsig...
Nem, ilyen nüansznyi, tehát hogy nagyon logikusan beszélt, és következetesen, erre nyilván egy újságíró azért odafigyel, jó voltak ilyenek, hogy tudom, egy-egy számot esetleg eltévesztett, vagy nem ugyanazt a számot mondta, de ezek lényegtelen apróságok, alapvetően következetesen ugyanazt, erre mondom, hogy ez egy ilyen dinamikusan változó nagy keret volt, amit megírtak neki a saját maga kommunikációjában a panelek, hogy tégláról téglára visszaveszik az országunkat, hogy ahogyan hatalomra jutunk, akkor már másnap kiadjuk Holt Péter útját, és hogyha jót akar, akkor vagy jók leszünk vele, akkor talán el is vonulhat. Jöhetnek azok az emberek, akik tudnak vallani a rendszer, és aki gyors lesz, az még az első pár ember, az még megúszta, többieken meg lehet, hogy kattan a bilincs. Ugye arról is beszélem, mondom, ez az elszámoltás, én is próbáltam kérdezni, a 60 pusztáról is kérdeztem, amelyről egyébként azt mondta, hogy hát ez egy kemény dió azért, mert az okos emberek azért Orbánék, és a körülötte lévők, és nyilván, meg hát ugye Orbán apja most már jó ideje, nagyon, meg korábban is egy gazdag ember volt, más kérdés, hogy egy ilyen kúriát azt valahogy is meg tudott volna venni, ha a fia nem miniszterelnök, és a család nem áll a saját lábán, tehát, hogy azért ezekről is beszélt, ezekre is kíváncsiak voltak az emberek, és az elszámoltatással kapcsolatban is azt mondta, hogy alapvetően nem feltétlenül neki a dolga az, hogy elszámoltasson, meg nyomozzon, hanem rendbe kell tenni a jogszabályokat, amiket rendbe kell tenni, például a választási szabályokat is, kell választani egy új legfőbb ügyész, mert hogy szerinte azért a bíróságok is, meg az ügyészek is, hogyha megfelelő keretben vannak, akkor tudják végezni jól a dolgokat. Ugye arról is beszélt valahol, hogy azért azt tudni kell, hogy a bíróságok elé a rendőrség és az ügyészség által hozott iratok kerülnek, és hát azok a különböző döntések, amelyeket esetleg egy nem nagyon erősen fideszes, hanem mondjuk egy semleges vagy ellenzéki beállítottságú ember mérgesen vesz tudomásul, azokról azt is kell tudni, hogy ők bizonyos keretek közé vannak, és az eléjük kerülő nyomozati anyagokra vannak szorítkozva, nyilván nagy általánosságban. Tehát, hogy ilyen témák voltak, és ezekben szerintem a Magyar Péter nagyon következetes volt. Egyébként nyilván fáradt volt, erre is többször utalt, de úgy vettem észre, hogy ő maga is élvezi ezt a szerepet. A jó hangulatnak az is része volt, hogy az emberek bizakodóak voltak, mindenki békés volt, és tényleg most nagyon-nagyon furcsa képzavarral fogok élni, hogy így ha lehetett hallani a leeső köveket azoknak a szívéről, akik mint említettem, voltak sokan olyanok, akik azért jöttek, hogy akkor most bízhatnak ebbe az emberbe, és szerintem erre alkalmas volt. Nyilván más kérdés, hogy mi lesz majd, leginkább mi lesz majd az európai parlamenti választás után, hiszen, mint említettem, most 19 főből áll a pártja, lehet, hogy hamarosan már 19 ezer főből fog állni a pártja, nagyon sokan keresik, nagyon erős szűrést kell neki megtenni, nyilván van egyfajta óvatosság bennük, hiszen az egyik nagyon erős dolog, ami szerintem az ő erejét, meg sikerét, meg dinamizmusát mutatja, az az, hogy el tudja magáról
hitetni, hogy ő gyakorlatilag le tudja váltani Orbán rendszerét, tényleg le is akarja váltani Orbán rendszerét, és azokhoz a 2022-ben összefogó, vagy nem is összefogó vesztes ellenzéki oldalhoz tartoznak, vagy esetleg másokhoz, mondjuk gondolok itt a Kutyapárthoz, amelyeket így úgy tűnik, hogy kezd zárójelbe tenni. Nyilván az a kérdés, hogy hány pártot tud zárójelbe tenni, meg mennyire tudja zárójelbe tenni, és nagyon más egyébként, más lesz a Kutyapárt szerepe mondjuk a budapesti listán véletlenül, más lesz a Tisza párt az európai választáshoz képest a megyei listákon, mert hogy állítólag lesznek megyei listái, illetőleg lehetnek olyan jelöltek, polgármester jelöltek is, akár képviselő jelöltek is, akik civil, elsősorban civil jelöltek lesznek, és
aztán majd beállnak a Tisza pártba.
És a Tisza párt fogja őket valamiképpen támogatni.
Köszönöm szépen Babos Attilának, a Szabad Pécs portál ügyvezetőjének. Érdekes volt. Szervusz, minden jót.
Én is köszönöm. Minden jót, viszont hallásra.
Háló, jó napot kívánok.
Jó napot kívánok, Bolgár úr, én Kata vagyok, és alig vártam, hogy azt mondta, nem, kérdezni, hogy én vagyok, Bolgár úr. Jaj, de jó. És jaj, nagyon lámpalázos vagyok, úristen, nagyon-nagyon.
Nincs jó. Miért, nyugodtan beszél.
Tudom, Bolgár úr, én kétszer telefonáltam a Piros Rádióba, a két hívás között 30 év telt el. Annyi idő kellett, hogy újra összeszedjen magamat. Csak úgy mondom, hogy vigyázzon magára, mert 30 év múlva...
Hát akkor 30 év múlva találkozunk itt.
Addigra már biztosan kifújják az új szelek a régi lomokat innen. Na, én csak azt szerettem volna mondani, hogy igen, az jutott eszembe most így az elmúlt napokban, halva rengeteg sok véleményt, meg jövőbelátót, meg múltban tapogatózót, meg kétkedőt, hogy tulajdonképpen így a Novák Katalinka kis amnestia botlása előtt, emlékszem, az volt a mindennapos téma, hogy nincsen mit tenni. És hát értem én, hogy kérdés volt, csak azért a lemondó, hogy mondjam.
Igen. Nem volt véletlen a kérdés, ugye nem véletlen tettem fel.
Fogalmazzunk így, és hogy az már csak a zenerváltságot éreztem. Én már kataton állapotban voltam, megmondom az őszintét. Én április 4-e után másnap az aldi kellős közepén zokogó bölcsöt kaptam, és onnantól kezdve így tényleg, tehát tök mindegy, szinte érdektelenné vált minden is. És azóta azt hallom a Bolgár úr hangján, hogy lelkes, hogy érdeklődő, hogy gyorsabban beszél, hogy más lett minden, és tényleg minden más lett, és én nem tudom, hogy lesz. Én csak azt tudom, hogy amikor a Pottyondi-edék összehozták a tüntetést az Ősök terére, hozzáteszem, életem első tüntetése volt, amire kimentem. Én 48 éves vagyok, és akkor utánuk ott maradt egy űr, egy vákum, és emlékszem, az emberek szinte már elvárással telefonáltak be önnek is, hogy de miért nem csinálnak valamit, valaki valamit csináljon már valamit, mert nekünk meg kell fogni a kezünket, és valaki vezérnek meg kell mondani, hogy mit csináljunk, és mintha ez a vákum beszippantott volna ezt a fickót, a Magyar Pétert, és én nem vagyok magyar péterista, meg anti-magyar péterista sem. De azt tudom, hogy ez a világ már úgy változik, ahogy én sem tudom követni. Tényleg nem tudom. És azt tudom, hogy sokkal több minden zajlik már a virtuális térben, mint amit én fel tudnék fogni. És azt tudom, hogy... Nem tudom, én ilyen mágikus, realisztikusan látom kicsit a dolgokat, azt hiszem, és nem vagyok politikus, és nem vagyok túl okos, meg túl tanult sem, de valahogy így azt lőjön le nyugodtan, meg kérdezzen közül, mert hajlamos vagyok így nekiródulni, így verbálisan.
De ez az influencer tüntetés, amit említ, ez valóban egy jó kiinduló pont. Ez jelezte ugyanis azt, hogy óriási az elégedetlenség, a felháborodás, és az emberek várnak valamit, hogy csináljanak, és ezért volt egy pillanatig, hát egy néhány napig, vagy egy-két hétig egy ilyen csalódás, hogy hát ha ennyien voltunk, hát ha ennyien gondoljuk ugyanazt, hogy micsoda disznóság történik itt, és történt a legutóbbi időkben is, akkor valaminek történnie kell. És ezt a helyzetet, ezt a hangulatot érezte meg valószínűleg Magyar Péter, megérezhette volna talán Potyondi Edina is, ha úgy dönt, hogy akkor politikai útra lép mégis.
De nem akart.
De nem akart, igen. De, nem akart. De valaki, aki még akart, megérezte ezt a pillanatot, belépett, és azóta hihetetlen ambícióval, erővel, kitartással és politikai képességekkel járja is az útját.
Hát ez az. És pont erre, pont ezzel kapcsolatban köszönöm, hogy megállított. Tényleg nyugodtan tegye néha, mert különben már nem tudom, hova kötött ki. Szóval, hogy van egy olyan mondás, nem tudom pontosan idézni, de valami nagy emberi, hogyha újra ugyanazt a dolgot teszem, ugyanúgy, ugyanazokkal az eszközökkel, újra és újra, és mindig más eredményt várok, akkor velem van valami nagyon nagy baj.
Igen, Einsteinnek tulajdonítják ezt, hogy...
Ja, hát persze, másnak az én drága jó lelki társam, de hogy, mintha csak az én fejemből kaptam volna ezt a mondást, de hogy én tényleg azt gondolom, hogy nem akarom, én külön szeretném megköszönni Bolgár úrnak a fideszes betelefonálókat, vagy azokat, akiket ön hiszol. Hát én olyan remekül mulatkázom itt magamban, amikor emlékszik felhívta a MOME egyik, én nem tudom milyen szakemberét, aki kidolgozott egy új indexálási módszert, hogy megmérhesse, hogy Magyarország egyébként fejlődő pályán hamarosan kilő az űrbe. Vagy a másik, aki összehozta a fegyencedzést, a futballt és Orbán Viktor politikáját. Én ezeken olyan jól szórakozom, és egy kicsit szórakoztatnak még a fideszes betelefonálók, de már nem annyira, mert ők hozzák azt a tipikus egy ugyanabban a pillanatban frusztrált és arrogáns hangnemet, és de az az igazság, hogy ez egy kicsit mulattat, de az, amikor betelefonálnak, és önön kérik számon, hogy miért szígy egy útrend, és nem akarom kimondani azt, hogy a szegény öreg békások, de basszus, bocsánat, de hát az van, hogy így, tehát, hogy így néha egyszerűen csak annyit kell csinálni, hogy eltakarítani azt, ami volt, hogy helyet adjunk az újnak. Ez egy keleti filozófia, de itt nincs mit tenni. Lehet ezt még szűrőzni visszamenőleg 15, meg 20, meg 30 éve, hogy ki mit csinált és ki mit rontott el. Csak én szerintem nem tudom. Tehát, hogy az van, hogy egy államférfiben kell lennie alázatnak, meg önreflexióra való készségnek is. És egyszerűen hátra kell tenni a gőgét, és hátra kell tenni a bosszúvágyát, vagy az, hogy őt megkövesse az ellenfele, és akkor majd ő most megmutassa, hogy itt azért nem babra megy a játék, szóval, hogy így a személyes érdekeken túl már. És én ezt érzem egyébként a Magyar Péterben, hogy ő már túl van a saját személyes érdekeim. És az, hogy ha én okosolnék, politikus és tanult, akkor pontosan ugyanezeket mondanám, amiket ő. Én nem csúsznék bele azokba a csapdákba, amik belőttem belecsúsztak. Én nem ismételném meg azokat a dolgokat, amiket már mások megtettek, hogy aztán más eredményeket várjak. Én úgy kerülném ezeket a mainstream témákat, mint a háború, meg a szokásos propaganda témák, mint a forró tüzet, mert...
Mert ott hatalmasat lehet bukni, ott olyan labdákat ad föl a kormány propagandának, hogy ezt megpróbálja elkerülni. Előbb-utóbb, ha helyzetbe kerül, akkor persze válaszolnia kell ezekre a fontos kérdésekre.
Nem most van valószínűleg.
Sokan hiányolják, hogy miért nem teszi, és miért nem úgy, és miért nem azt mondja, és értem
mert
is ezeket. Nyilvánvalóan ő meg arra figyel, hogy nehogy aknára lépjen.
Bocsánat, még egy mondat befejezem, aztán nem akarom babolni az időt, de hogy, hogy mondjam, én lehet, hogy túl sokat látok így a dolgokba, vagy érzek, de én azt érzem, amikor ilyen dolgokról beszél, hogy valahogy tökéletesen egyensúlyoz a között, amit kimond, és a között, amit nem. Hiszen ha egy ember úgymond ellenzéki, akkor feltételezi róla azt, hogy értelmes. Tehát, hogy kettőnél több agysejt mozog a fejében. És ha neki azt mondja, hogy egy Orbán nélküli Fidesz, akkor szerintem valahol azt várja, hogy egy értelmesen gondolkodó ember ezt tovább gondolja egy lépésre, és azt mondja, hogy aha, Orbán nélküli Fidesz, meg a család, meg az oligarchák nélküli Fidesz, az gyakorlatilag egy nem létező dolog, tehát akkor nyugodtan, hajrá. És ennél többet nem mondhat, mert nem bírhatszik
el a Fidesz.
Ugyanazokkal a lózungokkal, amikkel az ellen, úgynevezett ellenzék 14 éve masszírozza az agyunkat, és
hát csak annyi ember tudott megnyerni magának, amennyit, még akkor is, ha én úgy gondolom, hogy igazuk van, persze, és még jó néhányan így gondolják, de nem tudtak tovább jutni ennél. Tehát neki máshogy, ha ugyanazt mondaná, amit az ellenzék mond, akkor ugyanarra a sorsra jutna, biztos.
Pontosan. Ő ezt és igazából, na jó, most tényleg beszéltem, de az, hogy ezt a ránk kényszerített dihotómiát, ezt végre valaki így a kordiuszi csomóval tudja. És én nem tudtam elmenni a 15-i tüntetésére, pedig szerettem volna, mert úgy belejöttem a tüntikékbe a hősöttere után. De amikor azt hallottam az önök közvetítésén, és köszönöm önöknek is, meg az RTL-nek is keresztül, hogy azt mondta, hogy így teljesen mindegy, hogy ki jobb meg bal. Nem, mintha valamit még számítanának ezek a fogalmak, mert én már nem tudom hova sorolni magam. Annyira elveszítettem minden az eddigi jelentését ebben a fura világban. De azt mondta, hogy fogjátok meg egymás kezét, jó, nem szó szerint, vagy erre nem emlékszem, de hogy teljesen mindegy, hogy jobb meg bal, meg így, meg úgy, meg amúgy, hanem menjünk tovább együtt. És ez, hogy így egy mondattal, vagy pár mondattal így véget vetni a gyűlölködési kényszernek, az állandó uszulásnak, amit az ellenzék ugyanúgy tesz, és szerintem mindenkinek ebből van elege, hogy ne kelljen már ezt, mert ez rossz, ez embertelen. Itt már nem lehet levegőt kapni ebbe a szájszagú, látszagú. A köszösök, tudja, Bolgár úr, mindig ezzel rögök magammal, hogy volt kiszesekből lettek a köszösök a kommunista öregek szövetsége. És itt azt nem hallják meg sajnos az ellenzéki pártok, hogy a 30-as generáció így azt mondja, hogy a volt kiszesekből nem kérünk. Ezt kéne megérteni.
Hát most a fideszesekből lettek az ödeszesek, nem?
Hát valahogy így. Na jó, köszönöm.
Köszönöm szépen. Ne várjon 30 évig, jó?
Ne haragudjon, nem hagytam szóhoz jutni. Puszilom, és vigyázzon magára, és hadd szóljon.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Halló, jó napot kívánok.
Jó napot kívánok. Szabó Ferencnek hívnak. Vitézi Dáviddal kapcsolatos élményemet szeretném megosztani.
Igen.
Amikor Vitézi úr döntéshozó pozícióban volt, kitalálta, hogy a kétsávos Budaörsi út egyik sávját zárják le a buszok számára. Az intézkedés miatt minden reggel nem túlzok, Székesfehérvárig állt a dugó. Én akkor Érdről jártam be dolgozni Budapestre, és csak úgy tudtam egyáltalán besorolni a torlódó autók közé, ha valamelyik megszánt és beengedett, aztán a 25 perces után pedig hirtelen másfél órára nőtt, és cammogás közben megcsodálhattam a mellettem 10 percenként elrobogó félig üres buszokat.
Úgy emlékszem, hogy akkor...
Vitézi úr azóta nem közlekedési szakember.
Annak idején úgy emlékszem,
hogy... pozitívuma, hogy nem meghosszabbították Bicskéig, hanem néhány hét után visszavonták ezt az ostoba intézkedést.
A Tarlós volt az, úgy emlékszem, aki azt mondta, hogy na ezt nem lehet így tovább.
Ugye? Na, hát akkor egy jó pont Tarlósnak.
Hát az volt az érdekes, Dorner Lajossal beszélgettem egy órával ezelőtt, hogy Tarlós tudna mesélni. Hát nem biztos, hogy fog, bár néha mintha kirohanna Vitézi ellen, de aztán visszafogja magát, és inkább magában tartja. Nem tudom, mi az, amit magában tart, vagy mi az, amit mesélhetne, de minden esetre ezek szerint nem ő az egyetlen, aki úgy érzi, hogy volna mit mesélni, de inkább...
És mitől tartja magában főleg?
Hát nekem van egy olyan érzésem, ezt az érzést azért sokan a nyilvánosság előtt is megosztották már a közvéleménnyel, hogy Vitézy ugyan az LMP jelöltje, de valószínűleg a Fidesz nem bánná, ha ő lenne a főpolgármester, és ezt nyilván Tarlós is tudja, sőt, mintha egyszer már mondta is volna, vagy célzott is volna rá.
Szóval ez a párton kívüli nagy civil szakember és szakpolitikus szakember, hát ez lufi.
Igen, hát főleg ez a 101 pontja, ez eléggé meghökkentő volt, mert itt nem 100,
hanem... kutyával kéne próbálkozni.
Igen, inkább. Itt sok ezer milliárd forintot ígért össze Budapest lakóinak, hogy ezt ő mind meg fogja szerezni. Hát kíváncsi vagyok. Lehet, hogy Xi Jinping kínai elnöktől fogja majd megkérni, amikor ide jön.
Igen.
Hát neki van annyi pénze.
Nagyon köszönöm, hogy meghallgatott.
Én is köszönöm, minden jót, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Háló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Mészáros László vagyok.
Igen, parancsolja.
Hallgattam egy körülbelül fél órával ezelőtt, amikor több betelefonáló is a Magyar Péterre panaszkodott, hogy ezzel nem ért egyet, azzal nem ért egyet, és milyen furcsa dolgokat mond ez a Magyar Péter. Most én rengeteg dologban nem értek egyet a Magyar Péterrel, és mégis azt gondolom, hogy az az egyetnemértés, ami a Magyar Péter és köztünk fennáll, az tisztázható, mert a Magyar Péterrel lehet beszélni. Nem biztos, hogy utána egyet fogunk érteni, de meg tudjuk beszélni. A Orbán Viktorral viszont nem lehet beszélni, és nem lehet tisztázni semmi egyetértést. Számára az egyetnemértés az ellenséget jelent, nem vita partner.
Hát igen, ez régóta
így van. Akartam mondani, hogy ez egy jelentős, nagyon jelentős különbség egy demokrata gondolkodású ember, akivel nem értek egyet, vagy nagyon más platformon vagyok, és egy nem demokrata gondolkodású ember.
Nézze, ez igaz, de persze azért Orbán Viktor egészen más helyzetben van, mint Magyar Péter, vagy pontosabban Magyar Péter van más helyzetben, ő van a kihívó helyzetében, vagy az egyik kihívó helyzetében. Neki tehát az a célja, kötelessége és eszköze, hogy minél több emberrel beszéljen, mindenki számára nyitott legyen, hogy vele lehessen beszélni. Hogy ezt jól csinálja, még az ellenzéki politikusokhoz képest is feltűnően jól, hihetetlen energiával, ambícióval, és a keze is jól bírja, mert gondolom az elmúlt hetekben már sok tízezer készfogáson esett túl. Az egy másik kérdés, de ő most nem csinálhat mást, mindenkivel beszélnie kell, nem?
Nem így értettem, hogy most szóba áll az emberekkel, hanem úgy értettem, hogy az az ember, akivel én valószínűleg nem leszek sosem egy politikai platformon, de azt gondolom, hogy ha olyan helyzetben leszünk, hogy mondjuk egy asztal két oldalán, ellentétes oldalán tárgyalnunk kell egymással, akkor ő az, akivel lehet tárgyalni, mert olyan típusú karakter, egy Orbán Viktor típusú karakter, viszont nem lehet tárgyalni, mert ő valószínűleg meg akar semmisíteni, nem vitatkozni.
Igen,
akar,
ahogy azt néhány őszinte pillanatában lényegében el is mondta már.
Igen, és ezért azt gondolom, hogy ha nem is értünk egyet a Magyar Péterrel, én rengeteg nézetkülönbségem van vele, de nem szeretném az Orbán Viktorral összemosni egy kicsit sem.
Igen, és én is úgy gondolom, hogy hát jobboldali konzervatívnak is ugyanolyan joga van bárkinek lenni, mint baloldalinak, vagy liberálisnak, vagy középen állónak, vagy akárminek, és hogyha ő neki ez az indítatása, ez a világnézete, ám legyen, csak közben legyen demokrata és normális ember, akivel lehet tárgyalni, beszélni, egyezkedni, kompromisszumot kötni, megállapodni, ez fontos.
Az, hogy elveszi a szavazókat, azt pedig egyszer nem tudom értelmezni, nem elveszi a szavazókat, a szavazó ő dönt. A Magyar Péternek az ajánlata a szimpatikusabb a szavazónak, akkor a Magyar Péterre fog szavazni. Hogyha mi ajánlatunk kevésbé szimpatikus a szavazónak, és azért nem ránk fog szavazni a Magyar Péterre, annak én nyilván nem örülök, de ez nem azt jelenti, hogy a Magyar Péter a hibás, hanem hogy nekünk kell jobban csinálnunk.
Egyetértek, így van.
Ez igazából ez nem csak a néhány betelefonálónak a bosszankodása miatt ragadtam telefont.
Igen, de hát köszönöm. Van, aki számára bizonyos alapvető politikai dolgok fontosabbnak látszanak, vagy döntőnek látszanak, azzal szemben, hogy mégis itt van egy ember, aki más attitűddel, de azért mintha meg tudná roppantani, vagy legalább ijeszteni ezt a fennálló rémes rendszert.
Hát én drukkolok a Magyar Péternek, hogy élsze meg ezt a fennálló rendszert. Az Ávec és az iránytű intézet között pedig olyan nagy eltérések vannak, amiket igazából azt tud magyarázni, hogy másképpen fogalmazták meg a kérdéseiket, amelyet feltettek a választóknak. Beszélgettünk egyszer az Ávec Tiborral, meg a Hann Endrével, és ugye nem mondták el, hogy pontosan hogyan, de ők is úgy gondolták, hogy a kérdésfeltevés módja, a kérdések sorrendje nagyon meghatározza azt, hogy főleg nem teljesen halálbiztos identitású pártválasztók miket fognak mondani.
Így van, köszönöm szépen, viszont
hallásra. Minden jó, viszont hallásra.
Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit, és én is a Magyar Péter jelenséghez szeretnék hozzászólni. Én egy politikai sztárnak tartom őt, és hogy engedje meg, hogy egy ilyen nőies szemléltetéssel. Én úgy látom, hogy ő az élesztő, aki bevitte az élesztőt a konyhába, és sokan most azt várják már tőle, hogy hol van már a kalács. Szerintem az majd június 9-én dől el, hogy hogy sül ki ez a kalács, de a választók lesznek hozzá az adalék, a liszt, a cukor, a tojás, tehát ezt senki ne felejtse el, hogy mi kellünk hozzá, a sokak. És valóban nem fog elvenni, legyenek minél többen. Én nekem komoly fenntartásaim vannak vele szemben, tehát a hitelességét tekintve, de ezt a jelenséget, ezt csak elismeréssel tudom illetni, amit ő csinál, az állóképességét, a közvetlenségét, az ügyességét, ahogy lereagál helyzeteket. Viszont a hozzám hasonlókat azzal tudnám meggyőzni, hogy szinte most már biztos, hogy jelentős támogatással be fog kerülni a parlamentbe, ha nem a Fidesszel szeretne koalícióra lépni, mert a rendszer maga a Fidesz. Tehát azért itt ne felejtsük el, hogy egy olyan hálózatról, egy olyan gazdasági háttérről van szó, ami nem pusztán egy politikai megnyilvánulás. Tehát ha sikerül is politikai győzelmet aratni, az még utána nagyon komoly kihívásokkal állna szembe, és ez a gazdasági és ez az egész rendszerbéli jelenlegi helyzet. Amit hiányolok, hogy vártam, hogy a Fideszből még többen előjönnek, esetleg olyanok, akik már korábban kiléptek, gondolok itt Pálinkás úrra, vagy Ángyán úrra, akik, hogy is mondjam, elismertségnek és tekintélynek örvendenek. Egyelőre nagyon magányosnak látom, de még nagyon rövid idő telt el.
Lehet, hogy ő is úgy gondolja, hogy talán nem kéne e pillanatban még legalább a júniusi választásokig ismert embereket kiállítani maga mellé. Lehet, hogy ő sem keresi velük a kapcsolatot, vagy ha már van ilyen kapcsolat, akkor óvatosságra inti őket, hogy egyelőre nem, majd a választások után, mert ha az egyik jelentkezik, meg jön a másik, meg a harmadik, hát mindegyiknek van valamilyen múltja. És ez a múlt, meg ez a személyiség valamilyen módon árnyalni fogja a Magyar Pétert pártját és az ő álláspontját. E pillanatban egyedül áll, úgyhogy csak azt lehet belelátni, hogy ő Varga Judit egykori férjeként, meg a Fideszből érkezve, kicsoda, de nincsenek mások, akik vagy hozzátesznek, vagy éppen elvesznek belőle. Szóval nekem van egy olyan érzésem, hogy tudatosan vár még azzal, hogy ismert embereket szólítson maga mellé. Aztán lehet, hogy amikor a választásokon jó eredményt ér el, akkor nem is lehet más tenni, akkor azt kell, ki kell nyitni a pályát mindenki előtt, akár a Fideszből, a mai Fideszből, akár a korábbiakból, hogy na gyertek, gyertek, itt most már van értelme ideállni mellé.
Igen, egyébként sok kommentelő és véleményező olyan hangulatban van, mintha már az országgyűlési választások felé haladnánk, pedig még nem. Tehát azért ez az uniós választás és az önkormányzati választás, ez nagyon más jellegű. Még egy dolgot szeretnék, olvasnivalót ajánlok. A mai fórumban volt szó ugye az aktuális református egyházi zsinat választásáról, és itt a Balogh Zoltán körüli dolgokról. megnéztem a népszámlálási adatokat, és ennek kapcsán belebotlottam egy olyan cikkbe a református.hu-n, amit még a, hát a mindenkit felkorbácsoló események előtt történt, tehát tavaly októberi cikk, de a népszámlálási adatok is ebben a, ennek a tükrében a református egyház helyzete. Fekete Károly püspökkel készült ez, ő a Tisza melléki református egyháznak a püspöke, és hát én úgy tudom, hogy egy riválisa is volt most Balogh Zoltánnak, viszont hát egy kicsit elszomorító, hogy a zsinat ennyire összezárt. Nem tudom, hogy Magyar Bálint mit mondana az egyházi mafiáról,
Magyar
de
Péter.
Csak a mai hírek, a mai hírek, hogy mi mindent lett még oda leosztva, a budai ingatlan, az Alkotmány utcai iroda, tehát, és plusz még itt az egyéb alapítványok, hát ezt minden választó lássa, és hát a református egyháznak a tagja is, hogy ez mire működik. Ezek a vagyonelemek kikerülnek a rendelkezésünk alól, és az ellenőrzésünk alól. És valami fénysebességgel tolják kifelé ezeket a vagyonelemeket, hogy majd később legyen mihez nyúlni. Igen. Tehát, hogyha erre kell az egyház, az végtelenül elszomorító. Akár katolikus, akár református, ugye ők vannak most nagyon napirenden, tehát a Telex mai cikke, és ez a Fekete Károllyal készült interjú, ezt a két cikket egymás mellé téve roppant beszédes, én ezt nem tudom elfogadni, hogy ők a megbocsájtásra hivatkoznak. Hát azért itt az ellenőrizhetőség és a felelősség kérdése az egy más jogi kategória. Akkor döntsük el, hogy most mit egy egyház vagyunk, vagy egy parlamentális áldemokrácia.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Én is köszönöm, viszont hallásra.
Itt van Lőrinc Sáb, hogy elmondja, a Facebookon milyen kommenteket kaptunk.
Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Leginkább Orbán Viktor kijelentésével kapcsolatban szólaltak meg a kommentelők. Én a legfőbb ügyésznek hiszek, hiszen ő tőlem tudja, mit mondjon.
Igen.
Valaki ehhez hozzátette, hogy ha így van, akkor már is ellen kisebbségbe került Orbán Viktor.
Igen, akkor tulajdonképpen miért van ez az ügyészi vizsgálat arról, hogy az ügyészség munkájába beavatkozhatott-e valaki? Hát ha a legfőbb ügyésznek hisz, akkor nem kell vizsgálatot se indítani, vagy a legfőbb ügyész vizsgálja saját magát.
Volt már erre példa a NAV esetében például. Akkor ha Orbánnak ennyi jutott eszébe, na most meggyomrozta a Fidesz, ez a mai helyzet, az EU újabb kötelezettségszegési eljárást indít, nem lesz EU-s pénz, foglalta össze a történéseket egy másik kommentelő.
Hát azt meglátjuk, hogy lesz-e, de ez a kötelezettségszegés, ez sajnos 2-3 éves kifutású dolog, úgyhogy ha nem lesz pénz, akkor majd addigra nem lesz pénz.
Aztán, maradva továbbra is a miniszterelnöknél, Orbán békemissziójához. 1. Ha békét akar, szóljon Putyinnak, hogy takarodjanak Ukrajnából. De eddig nem szólt, vagy nem lett értelme. 2. A háború több mint 2 éve tart, és Ukrajna még lényegében se vesztette azt el. 3. Az ország az EU 26. helyén van, ezzel foglalkozzon az EU-ban. Azt látják, hogy Magyarország a kieső helyen van.
Na de majd a Gazprom lesz a szponzorunk, nem? Meg a Rosatom lesz a szponzorunk, és feltörünk.
Sőt,
az európai
bajnokságokban. Sőt, amire az lesz felírva, hogy rubel.
Igen.
Ennyi lett volna a kommunikáció.
Köszönöm szépen. Ezzel a Megbeszéljük mai műsora véget ért. Készítésében közreműködött Zsidai Péter, Lőrinc Saba, Erdei Tünde, Lehocki Miriam és Horváth Ádám. Bolgár Györgyöt hallották. Viszont hallásra holnap.